Sziasztok, Fruzsi vagyok.
Sziasztok, én pedig Ildi. A Válasz az Egyensúly podcastet hallgatjátok, ahol test, lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból.
Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok! Köszöntünk titeket ismét a Válasz az Egyensúlyt legújabb podcastjában. Itt van velünk ismét Ildi.
Sziasztok!
Illetve van egy vendégünk, Balogh Ingrid, aki vezetői coach és tréner. Szia, Ingrid!
Sziasztok!
És a mai alkalommal a pénzügyek lelki hátteréről fogunk beszélgetni, mert az anyagiak ugyanolyan fontos része az életünknek, ahogy mondjuk a mozgás, vagy az egészséges táplálkozás, vagy a jó emberi kapcsolatok, vagy akár a spiritualitás. És úgy gondoljuk, hogy nem csak azért érdemes megértenünk a pénzhez és a bőséghez való viszonyunkat, mert akkor nagy valószínűséggel nem lesznek így ezzel problémáink, de akár segíthet jobbá tenni a viszonyunkat saját magunkkal, másokkal, valamint csökkentheti az életünkben a stresszt is. De hát ne szaladjunk ennyire előre. Ingrid, akkor arra szeretnélek kérni, hogy pár mondatban kérlek mutatkozz be, mit érdemes rólad tudni.
Rendben, köszönöm. Sziasztok, még egyszer, Balogh Ingrid vagyok, coach és tréner, és körülbelül 4 éve dolgozom szabadúszó, teljes főállású segítőként a coaching területén, előtte egy hosszú multis karrierben volt részem, és elég sok tapasztalatot, rálátást hozok így a multis karrieremből ahhoz, hogy alapvetően igen, ahogy mondtad, vezetői coachként vezetőkkel, középvezetőkkel, projektvezetőkkel dolgozom együtt. Ez főleg a céges munkámra érvényes. Emellett a magánügyfeleim általában véve, vagy többségében vállalkozók, szabadúszók köréből kerülnek ki, illetve olyanok, akik éppen váltani szeretnének, akár multiból vállalkozóvá, vagy valamilyen új hivatás irányába. És itt össze is kapcsolnám a munkámat, vagy az én hivatásomat a mai témánkkal, a pénzzel, mert hogy pont egy ilyen váltásnál, akár alkalmazottból vállalkozóvá válásnál, vagy bármilyen új hivatás elindításánál a pénz az egyik központi kérdés, téma, illetve akár akadály a pénzzel való viszony, akár egy jelentős akadály lehet a dolgok beindításában, elindulásában.
Igen, köszönjük, ez majd mindenképpen szeretnénk majd erre is kitérni, hogy a praxisodban általában milyen típusú pénzzel kapcsolatos hát lelki nehézségek, vagy nem tudom, problémák, hogy fogalmazhatunk így ennyire erősen, merülnek fel. Viszont ezt megelőzően arra lennénk kíváncsiak, hogy egy picit így egy szélesebb perspektívából indítsuk ezt a kérdést, hogy szerinted miért olyan nehéz egyáltalán így a pénzről beszélni?
Azt hiszem, ez egy jó indítás, mert hogy valóban nehéz a pénzről beszélni. Azt gondolom, hogy általában az embereknek, és nagyon szerintem, ahogy én látom, nagyon kevés kivétel van, az embereknek általában ellentmondásos a kapcsolata a pénzzel. Szinte mondhatnám, hogy kaotikus. Egyrészt ugye kell is a pénz, akarjuk is, de valahogy mégis kapcsolódnak hozzá olyan gondolatsémák, olyan hiedelmek, olyan társítások, amelyek ellentmondásba helyezik ezt az akarást, meg ezt a szükségletet, hogy hát a pénz az a mai anyagi világunkban egy szükséglet is. És olyan szinten látom ezt az ellentmondást, hogy tehát akár a pénzzel szembeni ellenállás, ami a hiedelmekből, tanult mintákból fakadhat, akár egy ilyen ködös szemlélet, hogy nincs elég, több kellene, de igazából nem tudom, hogy mennyi az annyi, ami kellene, nem tudom, hogy mennyi lenne az az elég. Tehát van egy ilyen eleme is ennek az ellentmondásos kapcsolatnak, ami nagyon lényeges eleme, és egyébként ez is az a rész, ami a coaching praxisomban így legtöbbször előfordul, az önérték, a saját érték azonosítása a pénzzel. Tehát a pénz az identitásunká válása a pénznek, amely egy hihetetlen nagyfokú sebezhetőséget teremt a pénzzel kapcsolatban. Innentől kezdve már akkor meg is válaszoltuk a kérdést, hogy miért nehéz a pénzről beszélni. Egyszerűen azért, mert nagyon gyakran sebezhetővé válunk ebben a témában. Ha van pénzem, akkor értékes vagyok, ha nincs pénzem, akkor nem vagyok értékes. Azért ezek nagyon gyakori képzettársítások a társadalomban. És akkor emellé hozzájön ugye a kollektív szemlélet is, vagy a viszonyunk a pénzhez, a társadalmi tiltás, ami kulturális ilyen-olyan okokból van jelen, hogy a pénzről már pedig nem beszélünk. És mindezeknek a közös nevezője talán mondhatom így, és ez talán furcsán vagy meglepően fog hangzani, az a szégyen. Tehát van valami fajta szégyen társítás, vagy szégyen érzet a pénzzel kapcsolatban. Ha sok van, akkor azért, ha nincs, akkor azért. Valami módon bekúszik a tudatalattinkba a szégyen, és talán ez így a pont a mondat végén most.
Nagyon érdekes, Ingrid, amiket így mondasz, és én is sokszor tapasztalom ezt egyébként, akár a saját környezetemben, a közvetlen környezetemben, hogy nagyon sokan magukat, tényleg az identitásukat azt határozza meg, hogy éppen miük van, mennyi van, ez egyik legyen nagyobb autóm, legyen nagyobb házam, stb. Igazából én arra lennék kíváncsi, hogy igen, egyfajta ilyen sebezhetőség is társul az ilyen típusú embereknél ahhoz szerintem, hogy mennyire tartja magát értékesnek, de hogy ez szerinted így honnan gyökerezik? Mármint, hogy ezt a szülői mintákon keresztül látjuk, vagy így a szocializáció során így a közösség alakítja ezt ki, vagy ennek így mi lehet az oka, hogy egy ilyen szemléletmód társul valakihez, hogy ő ezzel azonosítja magát?
Igen, tehát abszolút abba az irányba indulnék itt el, amit mondasz, Ildi, hogy család, minták, mi az, amit megtanulunk a pénzről, és hogyha hiedelmekről beszélünk, vagy programokról, vagy gondolkodásmódról, amit megtanulunk valahonnan, akkor az mind egyéni szinten, mind társadalmi szinten vissza tudjuk fejteni. Tehát onnantól kezdve, hogy kollektíve hát jelen vannak az életünkben olyan szólásmondások, hogy a pénz nem boldogít, a pénz csak pénzhez húz, pénz csak pénzből lehet csinálni, mindenért meg kell dolgozni erőn felül. Ezek ugye elég általánosan bevett mondások, ezek is hiedelmek, amelyek napi szinten jelen vannak az életünkben, akkor is, hogyha egyénileg pont mi éppen nem kapcsolódunk hozzá. De az, hogy az identitás, a saját érték hogyan fonódik össze a pénzzel, ezek már az egyéni hiedelmek, hogy tényleg az ember mit tanult meg otthon, mit hozott otthonról. Én a coaching praxisomban legtöbbször azzal találkozom, hogy nem érdemlem meg a pénzt, nem vagyok elég jó, nem nyújtok elég értéket azért, hogy ennyit kérjek valamiért, például, ha mondjuk egy szolgáltató vagyok, és mondjuk valaki, aki azt hallotta egész gyerekkorában, hogy nincs pénz, nem engedhetjük meg magunknak ezt és ezt, nem tudjuk ezt megvenni, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mint egy programozási idő. Tehát az alatt, az idő alatt az agy az arra programozódott, hogy a pénzből sosincs elég. És így egyrészt kialakul egy olyan fajta szűkösségi gondolkodásmód vagy érzet, hogy a pénzből tényleg sosincs elég, mindig folyamatosan meg kell dolgozni, illetve az, ami azzal járt, hogy gyerekkoromban mindig mondjuk csak a használt ruhát tudtuk megvenni, vagy mindig utolsónak tudta az illető befizetni a menzára az ebédet, és a többi, ami ezzel a napi szinten együtt jár, hogyha nem engedheti meg magának valaki azt, ami az élet alapvető szükségletei, akkor bizony kialakul az, hogy hát itt olyan egyenlőtlenségek vannak az életben, amihez én sose fogok tudni felérni. Sosem leszek olyan, mint a többiek. Mindig innentől kezdve azt fogom nézni, hogy másnak mennyi van. Ehhez képest én mennyit érek. Ehhez képest én biztos sose nem leszek annyira jó, vagy annyira értékes. Tehát igazából rövidre zárva ezt a kicsit hosszas gondolatmenetet, amiben már azért több dolgot is érintettem, azt, hogy a saját értékünket hogyan azonosítjuk a pénzzel, az bizony ezekből a megtanult mintákból, megtanult mondatokból, programokból alakul ki.
Annyira jókat mondtál, így kiráz a hideg most, ahogy ezt hallgattam, mert így, tehát én így nagyon megszólítva érzem ezzel magam, mert hogy ezzel én rengeteget küzdöttem, és őszinte leszek, néha még most is vannak ilyen típusú ilyen gondolataim, ez a, hogy értékes vagyok-e, hogy tudok-e eleget nyújtani, és hogy ezért én megérdemlem-e a pénzt. Tehát nekem ez egy ilyen, tényleg egy ilyen örök körforgás az életemben, hogy vagyok-e annyira értékes. És az a durva, most, hogy ezt mondtad, hogy ezeket így összekapcsoljuk, hogy azt gondolom, hogy akkor vagyok értékes, hogyha sok pénzt tudok keresni, vagy ez, hogy megérdemlem-e egyáltalán, de hogy miért kell ezt megérdemelni? Szóval, hogy itt már valami nagyon rosszul van bekötve, hogy tehát a pénzérték és az emberérték, az miért van így összekapcsolva?
Uh-huh. Tehát, hogy igen.
Igen, és ez egy nagyon, tehát nagyon jó a kérdés, és nagyon, egyrészt nagyon át is érzem, amit mondasz, és hát a válaszom most így a jelenlegi tapasztalatom alapján, meg a jelenlegi tudásom alapján az az, hogy és nagyon jó szót használtál, hogy miért van ez így összekötve. Szó szerint ez így bekötődik az agy idegpályáira. Tudattalan, ezek azért tudattalan folyamatok, egyrészt maga a kialakulása is tudattalan, másrészt tudattalan utána a viselkedés is, ami ebből megszületik. Ugye ezt egy piramist, hogyha elképzeltek, akkor a piramis tetején a viselkedés az, ami látható, ugye önmagunkból, és a viselkedés alatt van a gondolkodásmódunk, ami meghatározza a viselkedést, a gondolkodásmódunk alatt pedig ott vannak a hiedelmek, a félelmek és azok a tudattalan összekapcsolások, szó szerint összekötések, amelyek mint egy ilyen kis mátrix rendszerben az idegpályákra beépültek. És azok meghatározzák innentől kezdve a gondolkodásmódot, az pedig meghatározza a viselkedést. Szóval ez ezért van így, egyszerűen így tanulunk, és az agy így raktároz, összeköt, összekapcsol dolgokat, és abból létrejön egy idegrendszeri folyamat. A jó hír az az, és ez ugye a neuroplaszticitásnak köszönhető, az agy rugalmasságának, amit most már nagyon sok kutatás támaszt alá, és ezt látjuk nap mint nap, coachingban, illetve egyéb személyiségfejlesztő, önismeretfejlesztő módszertanokban, hogy ezek az idegpályák módosíthatók, átírhatók, illetve új idegpályákon új minták kialakíthatók. Tehát gyakorlatilag, hogyha valakinek az a hiedelme, hogy nem vagyok elég értékes, vagy annyi vagyok, amennyi a pénzem, vagy pénzből sosem elég, akkor ezek helyett tudunk, hát kicsit faramúci módon hangzik, új hiedelmeket megfogalmazni, de hát új, úgymond pozitív hiedelmeket, amelyek előre visznek, amelyek a viselkedésben aztán egy az életedre egy pozitív hatást tudnak gyakorolni. Nem tudom, hogy ez így válasz-e a kérdésedre, Fruzsi.
Abszolút, abszolút, és nagyon hiszek én is ebbe, vagy nem is azt mondom, hogy szeretnék hinni, azt hiszem, hiszek én is ebbe, hogy átprogramozhatóak vagyunk, és erre vannak különböző módszerek, szóval abszolút válasz a kérdésre, és ez persze egy új kérdés szül, hogy akkor, ha jól értem, akkor ez úgy van, hogy ha mondjuk... Tehát, hogyha mondjuk van egy, ugye a hallgatók most hallgatják ezt az adást, és mondjuk már, nem tudom, egy ideje érzik, hogy fú, hát így a pénzügyekkel nem vagyunk annyira jól, akkor, tehát ha jól értem, akkor ennek az első lépése az az, hogy egyrészt ezt kimondom magamnak, hogy valami nem jó így a pénzügyeimmel, tehát hogy valamit nem csinálok jól, vagy nem működik megfelelően, akkor a következő lépés pedig az, hogy próbáljuk összeszedni, hogy egyáltalán milyen hiedelmeink vannak így a pénzzel kapcsolatban, vagy hogy miket hallottunk így korábban a családról. Ez így kezdhetjük ezt a folyamatot, szerinted?
Ez mondjuk egy teljesen jó kezdés. Ugye ami jó jelzés lehet, az az, hogyha valaki úgy érzi, hogy újra és újra ugyanazt a kört futja, de valahogy mégis mindig ugyanoda jut, vagy erőn felül próbál megdolgozni a pénzért, és úgy igazából mégsem nagyon halad sem erre se. Vagy lehet, hogy halad, meg úgy van is pénze, meg úgy igazából effektíve, nem szenved hiányt, de mégis egy állandó kényszer hajtja a pénzzel kapcsolatban, vagy akár folyamatosan úgy érzi, hogy de hát így sincs elég, így sem elég. Tehát, hogyha ha valaki úgy érzi, hogy így benne van egy ilyen kicsit ilyen mókuskerékszerű érzésben, vagy egy megragadt érzésben, vagy nem érti, hogy miért nem sikerülnek a dolgok, így akár így konkrétan a pénz körül, akkor ez egy nagyon jó jelzés. Az is egy jó jelzés, hogy ha valaki mondjuk bele akar vágni, akár alkalmazottból vállalkozó szeretne lenni, vagy akár egy új projektbe, egy új befektetésbe, és ilyenkor a pénz az egyik legközpontibb kérdés is, meg visszatartó erő is. Tehát ott, hogyha valaki nem szán rá egy kis időt arra, hogy kibogozza, ugye azzal kezdtem, hogy ellentmondásos általában a viszonyunk a pénzzel, tehát az első lépés az, igen, ahogy mondtad, hogy elkezdeni kibogozni ezeket a szálakat. Egyetlen elkezdeni megfigyelni a viselkedést, mindenki saját maga viselkedését, hogy mik azok a mechanizmusok, amik itt megjelennek, esetleg visszagondolva, az elmúlt évekre, vagy akár bármeddig, amíg vissza tud emlékezni, és megfigyelhető, tehát mindenki saját maga viselkedését meg tudja figyelni. Innentől kezdve a következő lépés az az, hogy igen, elkezdeni meghallani a saját fejünkben ezeket a mondatokat, ezeket a gondolatokat. Az én tapasztalatomból, praxisomból adódóan, vagy annak alapján azért azt mondhatom, hogy azért van az az eset, meg van az a helyzet, amikor érdemes szakember segítségét igénybe venni. Vannak olyan szintek a hiedelemrendszerünkben, amelyek egyáltalán nem nyilvánvalóak. Ugyanakkor meg nem nehéz ezeket feltárni, tehát viszonylag könnyen elérhetőek egy kis munkával. De mondjuk, ha valaki azt látta például gyerekkorában, hogy van pénzük ugyan, de mondjuk a szülők ezért cserébe folyamatosan dolgoznak, sosincsenek otthon, sosem elérhetőek, tudatalatt azt tanulja meg, hogy a pénznek ez az ára. És ez nem lesz egy tudatos folyamat, hogy aztán ez potenciálisan abban mutatkozik meg későbbi felnőtt életében, hogy elkerüli azt, hogy sok pénzt keressen, meg elkerüli azt, hogy tehát minden áron azt próbálja elkerülni, hogy ugyanezt az árat fizesse meg azért, hogy anyagilag rendben legyen. Ez mondjuk egy olyan folyamat, vagy egy olyan hiedelemre visszavezethető folyamat, ami nem feltétlenül lesz nyilvánvaló, még akkor is, hogyha valaki nagyon jó és stabil önreflexiós képességekkel rendelkezik. A hiedelmek azok ugyanúgy működnek, mint a, tehát akár negatív a hiedelem, akár pozitív, mind a kettő úgy működik, hogy megpróbálja beteljesíteni önmagát. Ezért fontos az, hogy ezeket a mintákat, mechanizmusokat feltárjuk, és megtaláljuk azt, hogy hát mit szeretnénk helyette, mi lenne az a vágy vagy cél, amivel helyettesíteni kellene az alapvetően félelem alapú hiedelmeinket. Ezek látjuk, tehát ahogy elhangzanak, ahogy mondom őket, ez lehet hallani, hogy ha nincs pénzem, nem vagyok értékes, a pénz veszélyes, a pénz könnyen jön, könnyen megy, sok pénzért áldozatot kell hozni, pénzből sose elég. Tehát ezeknek mind valamilyen fajta félelem az alapja. És ugye azt tudjuk, hogy a félelemből élni, félelemből hozni döntéseket, az teljesen más, mint akár a bőség szemléletéből, akár a vágyainkból indulva hozni döntéseket.
Elég komplex dolgokat érintettetek, és most nekem annyi gondolat felmerült, hogy remélem nem felejtem el, mire a végére érek a kérdésemnek, hogy valójában mit akarok kérdezni. De csak néhány dologra reflektálnék. Egyrészt visszatérve erre az egészre, tényleg nagyon nehéz ez az egész, hogy csinálja az ember egyénileg is, és akár szülői szinten jól azt, hogy egy ilyen tudatos, vagy egy ilyen pénzügyi tudatosságot tudjon a gyerekeinek átadni. És egyébként, amiket mondtál, Ingrid, hogy ezek tényleg változtathatók, és ezek a hiedelmek átprogramozhatók, ezt tapasztalatban mondom, mert amiket a Fruzsi mondott, hogy mikkel szembesült, vagy azonosult gyerekként, én nagyon hasonló szituációban voltam, viszont szerintem kell egyfajta ilyen egészséges felismerés és önismeret ahhoz, hogy az ember ezt így át tudja programozni, és megint itt vagyunk az önismeret szónál, mint minden adásunkban, de hogy abszolút hiszek abban, hogy az ember ezt így tényleg így megfigyeli, és tapasztalja, akkor tud rajta változtatni, akár ezen a gondolkodásmódon, és szerintem még nagyon fontos, ami nekem annak idején például segített abban, hogy úgymond a lejtő aljáról kicsit, hát jóval följebb kerüljek, az, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy az emberekben legyen olyan szemlélet, hogy az, ami éppen van, azzal legyél elégedett, és legyél érte hálás, de ugyanakkor mindig vágyunk a többre, és higgyünk benne, hogy ez nekünk jár. Szerintem ez a szemléletmód lehet, hogy nagyon ilyen elcsépelten hangzik, vagy ilyen fantáziavilágnak, de nekem ez például segített, és szerintem, hogyha mindig tudunk hálásak lenni az éppen aktuális dolgokért, és, de ugyanakkor elhisszük magunkról azt, hogy, hogy a jobb is kijár, és a több is megadhat számunkra, akkor szerintem az egy nagyon pozitív hozzáállás tud lenni. És igazából én arra lennék kíváncsi, mert én is szülő vagyok, hogy szerinted hogyan lehet ezt jól csinálni szülőként? Tehát, hogy amiket mondtatok, hogyha nincs elég pénz, akkor a szülők azt súlykolják, hogy nincs elég pénz, akár csak azzal, hogy különböző mondatokat ültetnek el, úgymond a gyerekbe, de hogyha mondjuk azt látják, hogy a szülő rengeteget dolgozik, akkor meg az a mondat ültetődik el, ugye bár, hogy ezért meg kell dolgozni, és ő nem akar ennyit dolgozni. Tehát, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, vagy hogyan lehet így tudatosan pénzügyi, hogy is mondjam, hiedelemrendszert átadni egy gyereknek gyerekkorba?
Hú, ezzel a kérdéssel, Ildi, nagyon feladod a leckét, azt kell, hogy mondjam.
De annyira kíváncsi vagyok, de tudom, hogy ezek komplex dolgok, és nehéz, olyan, mintha olyat kérdeznék, hogy hogyan lehet valaki, hogyan lehet egy kisgyereknek mondjuk egy nagyon jó önismereti alapot adni, mert tudom, hogy ez is nagyon nehéz, és csak részben megválaszolható, de hogy van-e ilyen praktika, amit mondjuk semmiképpen nem mondjunk, vagy mondjunk. Tehát, hogy igazából erre lennék kíváncsi.
Ami eszembe jut most, és egyébként nagyon bele tudok lendülni, úgyhogy nyugodtan szóljatok közben, hogyha nagyon elkanyarodok így a kérdésektől, de ami most eszembe jut, hogy és a tök jó, hogy említetted az önismeretet, mint kulcsszó, biztos, hogy lehet ezt jól csinálni. Biztos, hogy van egy olyan mód, ahogyan egészséges képet lehet átadni egy szülőként mondjuk egy gyereknek a pénzzel kapcsolatban. Amit én így coaching szempontból, coachként tudok mondani, az az, hogy egy egészséges, egyensúlyban lévő pénzzel kapcsolatos szemléletet azt tud átadni, akinek már van. Tehát mindenki, minden szülő abból tud gazdálkodni, amilyen van, és ezt így tudatosság szempontjából, meg önismeret szempontjából mondom. Azzal, hogy van egy realitása minden családnak, minden szülőnek, tehát az adott, és hogy emellé egy szülőnek mekkora önismerete, mekkora tudatossága, mekkora önreflexiója van, hát ugye ez a kérdés, abból fog tudni adni. Azt gondolom, hogy az nagyon fontos lenne, hogy minél többen, minél inkább elkezdjenek tudatosan foglalkozni, akár ezzel a témával is. Fontos lenne, hogy, és ezzel most egy picit tovább is megyünk, vagy túlmutatunk akár ezen a podcaston is, de az is fontos lenne, hogy mondjuk gyerekeknek tanítani pénzügyi ismereteket, gazdasági ismereteket, egész, tehát nem a komplex gazdaságelméletre gondolok, hanem egészen praktikus, mindennapi dolgokat a pénzzel kapcsolatban. Szóval így ez jön nekem most így ide ehhez a kérdéshez. Nehéz lenne olyan nagyon konkrét tippeket megfogalmazni, és azt így bedobni, vagy átadni, mert hogy ugye ahhoz is, hogy mit mondok mit mondok a gyerekemnek, mit mutatok, az két külön dolog, mondhatok bármit, hogyha közben még nem ott tartok, nem abban hiszek, tehát elvihetek egy tippet, és azt használhatom, ha közben mondjuk a viselkedésem nem ezt fogja tükrözni. Itt megemlítenék valamit, ami talán még ide kapcsolódik, és még talán az előző gondolat mellett is talán kapcsolódik, hogy ugye beszélve a pénzről, meg mondjuk akár olvasva róla, meghallgatva, akár egy podcastot például, tök fontos, tök jó gondolatébresztő. És utána már több mindent megérthet az ember, akár a saját maga viszonyáról is a pénzzel kapcsolatban. Ami viszont nagyon fontos, hogy a kognitív megértés az egy dolog. Tehát racionálisan az agyam okos részével érthetem, hogy akkor ez így működik, meg akkor ezt így kéne csinálni. De ami a valódi változást hozza, hogyha már a hiedelmekről beszélünk, meg ezekről a bekötött idegpályákról, az érzelmi áttörés, ami akkor jön létre, amikor energetikailag, érzelmileg is megérzem annak a mondatnak a súlyát például, hogy nem vagyok elég értékes, ha. Tehát ezek a pillanatok nagyon fontosak ebben az utazásban, vagy amikor átírunk egy hiedelmet arra, hogy a pénz nekem jár, és annak az erejét megérezni abban a pillanatban, amikor elhangzik, amikor először kimondom. Ez mindig egyéni, tehát ezt egyénileg tudja mindenki végigjárni, és ugye mondjuk ezért is hihetetlen nagy élménycoachingban ezzel a témával is dolgozni, mert amikor ez az érzelmi áttörés megtörténik, akkor tudjuk, hogy hú, na itt akkor elindul valami fajta változás. És innentől kezdve is még elég nehéz az út, hogy akkor a régi mintát lerakni egyre inkább, és helyette egy teljesen új mintát, egy teljesen új hozzáállást, teljesen új viselkedést elkezdeni prezentálni, elkezdeni gyakorolni. Ez olyan, mintha egy teljesen új idegen nyelvet kellene elkezdenem beszélni hirtelen, hogyha mondjuk 40 évig én abban a hitben éltem, hogy hát a pénzért nekem olyan szinten erők felül kell, meg kell dolgozni, hogy kitaposom a saját belemet közben, és mégsem érzem azt, hogy tehát innen mozdulunk el egy teljesen más működésbe.
Hú, annyira jót mondtál megint, hogy ezt amikor kimondtad, hogy megérdemlem a pénzt, ez szerintem számomra egy nagyon nehéz mondat volt ezt kimondani, holott már nagyon régóta tudtam, hogy ezzel problémám van. Tehát amit mondtál is, hogy kognitíven tudom, már megfejtettem, már nem tudom, a kineziológussal már mindenkivel beszéltem erről, tehát már felhoztam a tudatba, hogy igen, ez gond, de emlékszem, amikor pár éve írtam ilyen megerősítéseket magamnak, amit minden reggel elmondtam a tükörbe, és felírtam egy olyat, hogy milliómos vagyok, és képzeljétek el, nem tudtam kimondani. És úgy sírtam, de hetekig próbálkoztam ezzel egyáltalán, hogy ezt ki tudjam mondani, és persze aztán ki tudtam mondani, és még most sem vagyok milliómos, még, szóval, hogy ez egy ilyen folyamatos dolog, de hogy egyáltalán, hogy a következő lépés az, hogy ezzel, amit mondtál is, hogy akár mondjuk ezt leírni, vagy kimondani, vagy mondogatni magamnak, vagy hogy a belső monológiaimat átkonvertálni mondjuk egy ilyenre, az meg már a következő szint akkor, hogyha jól értem.
Abszolút, tehát a belső monológ, ez tök fontos, igen. Tehát ezek teszik ki a belső monológot, a belső narratívát, hogy hogyan beszélek én önmagammal, hogyan beszélek a pénzről, ha már így tehát konkrétan a témáról beszélve, és hogyan ítélkezek minden pillanatban, akár így a saját magam és a pénz viszonyában. Tehát a belső monológ ez egy kulcs, és amikor a hiedelmekkel dolgozunk, akkor ugye pont a belső monológnak ezt a központi magját kezdjük el megbolygatni, és akkor, amikor mondjuk, ha ezt elképzeljük, egy körnek elképzelem ezt a belső monológot, ahol ott zajlik mindenféle gondolat, meg ítélet, meg érzelem, meg logikátlan, ugye tudatalattból mozgatódó logikátlan összefüggések, és annak a közepét így megfogom, átírom valami tök újra, és tök jó a példát, tehát pontosan ez történik, hogy először szinte nem is tudja az ember kimondani. Tehát ez egy lépcsőzetes folyamat, eljutni oda, hogy akkor kimondani, akkor képzeljük el ezt a belső monológot, hogy ott a közepén valami már megváltozott, de körülötte még mindig ugyanazok a dolgok vannak, és ez egy út, ezt az egész halmazt, ezt az egész ilyen beépült, szinte betokosodott maszlagot kiszálozni, és minden részét szépen vagy átírni, vagy kikukázni, kidobni, elengedni azt, ami már nem kell belőle.
Egyébként ez lehet, hogy azért is megy nehezen, most azon túl, hogy a magunkkal való kapcsolat vagy a küzdelem már maga nem könnyű, de hogy egy kicsit azért is lehet, hogy ezek nehezen mennek, mert ugye ezek a családi minták, vagy hogy nálunk ez volt szokás a családba, vagy nem tudom, vagy ilyen tudatalatti programok, amit akár nem is tudom, hogy mondjuk mi történt az őseimmel, hogyha én ezen változtatok, akkor lehet, hogy én kikerülök ebből a családból, vagy akkor valami hagyományt megszakítok? Lehet benne ilyen is, szerinted?
Nagyon, nagyon izgalmas, amit mondasz. Igen, elmehet ez a dolog, abszolút, akár transzgenerációs történetekig, tehát, hogy generációkon át mit hozunk, mi öröklődik át szemléletben, hiedelemben, és konkrétan, amit felvetsz, olyan gyakran előfordul, hogy valaki tudatalatt nem meri, nem akarja átlépni azt a küszöböt, ami a családi sikerküszöb, hogy így mondjam. Tehát nem tud, nem akar képtelen jobbá válni, vagy többet elérni. És hogy ez a saját tanult hiedelme, vagy pedig van is egy ilyen tudatalatti családi elvárás, vagy már pedig ebben a családban eddig jutunk, az ugye már egyéni történet kérdése. Ez így elég félelmetesen tud hangzani, nem tudom, hogy nektek hogy hangzik, nekem azért ezek így elég félelmetesen tudnak hangzani, de amikor egyéni munkában dolgozunk ilyen történeteken, hát akkor abszolút látszik, hogy hát ez itt van, ez itt a realitás, akármennyire logikátlan, akármennyire értelmetlen vagy értelmezhetetlen, de ilyen összefüggések is létrejönnek a tudatalattinkban.
Egyébként ez számomra is félelmetesen hangzik, de sokszor szerintem az is benne van, hogy az, hogy kilépjen valaki egy ilyen korábbi hiedelemrendszerből, az komfortzónán kívüli is, tehát hogy nem tudja, hogy mi van a másik oldalon, hogyha meglépi ezt az utat, vagy elkezdi, úgymond. De szerintem, amiket mondtál korábban, Ingrid, hogyha már van egy olyan, tehát ha már a szülőben kialakul, a következő generáció szülőben kialakul egy egészségtudat ehhez kapcsolódóan, akkor talán könnyebb már ezt tovább vinni a következő generációra. Tehát szerintem talán ez lehet az egyik kulcsa annak, hogy ezt a generációs, akár nincs elég pénzem, nem vagyok elég értékes hagyományt megtörjük.
Abszolút, abszolút. Én is azt gondolom, hogy a következő generációnak ez könnyebb lehet, illetve azt látom, hogy ugye a személyiség fejlesztés, személyiség fejlődés, önismeret reneszánszát éljük, ami szerintem egy tök jó dolog. Nagyon sokan foglalkoznak magukkal ilyen-olyan módokon, rengeteg féle módon el lehet indulni, rengeteg módszertan, rengeteg lehetőség van most az életünkben. Ez nekem azt mutatja, hogy van egyfajta, hogy is mondjam, nem akarok nagyon egyéb dimenziókba elmenni, de van egyfajta úgymond felébredés, tehát hogy jobban nyitottabbak, azt gondolom, az emberek arra, illetve sokan arra, hogy ránézzenek arra, hogy mi is történik az életükben, ránézzenek arra, hogy hogyan működnek. És amikor ezt valaki meg tudja úgy csinálni, vagy el tudja úgy kezdeni, hogy egy kíváncsisággal kvázi, mint hogyha kívülről figyelni, nézni, kémkedne önmaga után, akkor ezt lehet könnyeden is csinálni. Tehát ezt most csak azért mondom is zárójelben, hogy sokan azt gondolhatják, hogy az önismeret, vagy a személyiségfejlesztés egy ilyen rettenetes, nehéz dolog. De lehet ezt, vannak ilyen, lehet ezt könnyebben, vannak ilyen könnyítések is, amiket be lehet vetni. És egyébként még egy dolog, ami most így eszembe jutott, ahogy beszéltetek ti is, hogy ugye az, hogy például mondjuk szolgáltatóként valaki, vagy új vállalkozóként valaki beárazza éppen a termékét, ugye, amikor különösen szolgáltató, de egy saját termék esetében is, ugye valójában saját magadat árazod be, és az egyik érdekes mechanizmus annak, hogy mennyit tudok elkérni, mennyit merek elkérni azért, amit én csinálok, amit én adok, amit én nyújtok. Ugye nagyon nagy félelem az, hogy Úristen, ki vagyok én, hogy ennyit egyrészt. Másrészt, és most szinte így eltekintve attól, hogy érek-e én annyit, de az, hogy Úristen, hát mi lesz, hogyha én valóban ekkora leszek, és ezt tudom adni, és ekkora hatást tudok elérni, és ennyire jó, amit csinálok. A legkülönösebb, és egyben legizgalmasabb félelmünk az, hogy mennyire jók vagyunk.
És ez nagyon jó, hogy mondod, és ezt meg akarom kérdezni, hogy miért, mert nekem két ilyen példám is van, ugye én az a szorongó vagyok, aki félek, hogy ugye nem vagyok elég jó, és tehát én ezt a narratívát hozom, de hogy már kétszer is voltam az életemben olyan, tréningeztem rá nagyon sokat, egyszer egy állásinterjún, kimondtam egy olyan számot, amit magam sem hittem el, hogy kimondom, és nem annyit, de nem tudom, kb. 50 ezer forinttal kevesebbet kaptam, de még az is egy annyira durva volt, hogy így Úristen, és megkaptam azt a pénzt. És most legutóbb pedig egy óradíjat mondtam egy projektre, és azt is azt mondták, hogy oké. És hogy ez, amit mondasz, hogy teljesen bepánikoltam ettől, és nem értettem, hogy miért pánikolok ettől, holott ennek igazából örülnöm kellene, hogy akkor ez így miért van, szerinted?
Igen. Hát ugye, ha több pénzt kapok, akkor ugye mennyivel többet kell majd azért teljesíteni. Biztos, hogy fogom-e tudni hozni azt a szintet, amit ők potenciálisan elvárnak azért a pénzért. Tehát megint visszajutunk oda, hogy vagyok-e én elég jó ahhoz. És ugye tudjuk, hogy ezek az összegek, akár szolgáltatóról, akár bármilyen vállalkozóról, de akár egy alkalmazottról van szó, amikor bemegyek az interjúra, és ki kell mondanom, hogy mennyit kérek. Ugye ezek az összegek nyilvánvalóan figyelembe vesszük a piacot és mindenféle gazdasági tényezőket, de hogy maga az összeg alapvetően egy szubjektív, tehát bármit mondhatok igazából. A kérdés az, hogy mennyit fogok mondani, az lesz, hogy mennyire tudom kitolni azt, hogy a saját értékem, az önmagamban vetett hitem, azt, hogy meg tudom csinálni. És hogyha nem bánjátok, akkor ezt felolvasom nektek, ezt a gyönyörű idézetet, ami az egyik kedvenc idézetem, ugye ezzel a félelemmel kapcsolatban, hogy hát, úristen, lehetek-e én ennyire jó, hogy megérjem-e én ezt a pénzt. Ez Marianne Williamsonnak az egyik írásából származik, és úgy hangzik, hogy nem az a legnagyobb félelmünk, hogy esetleg alkalmatlanok vagyunk, a legnagyobb félelmünk az, hogy képességeink minden képzeletet felülmúlnak. Ragyogásunk és nem sötétségünk az, ami megrémít minket. Isten gyermekei vagyunk, és ennek tudata nélkül nem szolgálhatjuk az emberiséget. Nincs abban semmi megvilágosodott, hogyha összezsugorodunk azért, hogy mások számára kényelmesek maradjunk. Arra születtünk, hogy a bennünk lévő Isten dicsőségét tisztán megmutassuk, és ez nem csak néhány kiválasztottnak adatott meg, ez mindenkiben élő valóság. És ahogy szabadjára engedjük benső fényünk sugárzását, tudatalatt másoknak is lehetővé tesszük ugyanezt. Ahogy felszabadulunk a félelmeink alól, gondtalan jelenlétünk másokat is felszabadít. És ugye itt hozzáteszem, hogy a nem vallásos szándékhoz említéseit Istennek, hanem maga az a belső fény, amivel rendelkezünk, arra utal az idézet.
Egyébként nem tudom, hogy hideg.
Engem is teljesen, nem tudok most egy pillanatra mit mondani, ez annyira erős.
Igazából... Szerintem itt is ugyanaz, mint mindenben, hogy tényleg az önmagunkba vetett hitünk, az meghatároz minket, és ez meghatározhat minket teljesen negatív irányba is, de teljesen pozitív, és az, hogy ez milyen irány, az már rajtunk áll, és sokszor egyébként könnyű ezt, azt gondolják az emberek, hogy könnyű ezt, hogy a hallgatók is gondolják, most könnyen beszélünk így erről, nyilván mi sem vagyunk olyan helyzetben, hogy a valódi isteni fényünket megtaláltunk már, akkor lehet, hogy nem itt ülnénk, hanem nem tudom, kis buthaként valahol, de hogy igazából ez az üzenete így mindennek, hogy higgyünk magunkban, meg megadjuk magunknak azt a lehetőséget, hogy igenis értékesek tudunk lenni.
Abszolút, és ehhez annyit fűznék még hozzá, hogy gyakran, amikor például életfeladatról, életcélről, vagy ugye a belső fényünk kibontakoztatásáról, bárhogyan is nevezzük, akkor erről beszélünk, akkor gyakran az az asszociáció, hogy ez valami nagyon magasztos kell, hogy legyen, vagy ez valami nagyon, vagy nagyon távoli, és tényleg így buthaként a fal alatt kell ücsörögni, vagy gazdaságilag ilyen hihetetlen, tehát egész nap a tengerparton megy a heverészés. És valójában ez, hogy megtalálni azt az ügyet, ami a szívünk ügye, amiben kibontakozhatunk, és ami nagyobb önmagunknál, amiben megmutathatjuk ezt a belső eszenciánkat, azt, amiért valójában itt vagyunk a Földön, amiben értelmet nyerhet az életünk. Ez egyáltalán nem kell, hogy se magasztos, se távoli legyen. Ez pontosan olyan apró, mindennapi, hétköznapi dolgokban is megmutatkozhat, hogy mondjuk, tehát nekem a coaching az ilyen. Beszélni olyan dolgokról, amikben hiszek, amiről azt gondolom, hogy bárkit előre vihet valamilyen szempontból, az nekem ilyen. Tehát ez beletartozik ebbe az ügybe, amit én mondjuk személy szerint én megtaláltam magamnak. És ez például egy olyan dolog, vagy egy olyan tipp, ha már tippeknél is tartunk, ez egy olyan tipp, amit mindenkinek adhatok, hogy megtalálja azt az ügyet, ami közel áll a szívéhez, azt a célt vagy feladatot, ami a lelki gazdagságát bővíti.
Én abszolút hiszek ebbe, amit mondasz, hogy úgymond most idézőjelbe, de akár lehet, hogy nem is kell idézőjelbe tenni, hogy így macigatyába is, itthon a kis ágyamba, és úgymond elérhetem ezt a, most úgy mondom, hogy megvilágosodást, de ezt a belső összekapcsolódást a Blaha Lujza tér, nem tudom, közepén is. Szóval, hogy ezzel abszolút tudok azonosulni, hogy nem kell tényleg elmenni Tibetbe, nyilván aki szeretne menjen, de hogy nem kell ahhoz elmenni oda, mert tehát nem véletlenül vagyunk itt, ahol. És még egy olyan kérdésem van, hogy erről mit gondolsz, hogy ugye azt mondtad, és ez nagyon tetszik ez a gondolat, hogy ugye megtalálni azt, ami az utunk, vagy amiért leszülettünk, vagy a missziónk, vagy nevezzük bárhogy kinek, hogy kényelmes, hogy mit gondolsz arról, hogy mondjuk az anyagiak akár ezt vissza is tudják jelezni, hogy te az utadon vagy sem. Tehát akár, hogyha mondjuk olyan munkát végzel, ami nem te vagy, akkor valahogy az anyagiak is egy picit olyan döcögősebbek, de hogyha meg ráállsz erre az útra, akkor meg valahogy, nem tudom, ez is így kivirágzik. Hogy szerinted van így összefüggés a kettő között?
Ilyen közvetlen összefüggés nem feltétlenül tudnék megállapítani. Azt gondolom, hogy tehát ha már konkrétan pénzről beszélünk, akkor szerintem lehet, meg hát látjuk is, lehet tök sok pénzt keresni, vagy jól keresni, vagy elegendőt keresni olyan munkával is, ami nem hogy nem az ember életfeladata, de hogy még ráadásul egyáltalán nem is szereti mondjuk. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan élnek úgy, vagy kényszerből, vagy belső kényszerből, ugye belsőleg nem látják a másfajta utat, hogy viszonylag rendben van a keresetük egy olyan munkában, amit nem szeretnek, vagy egyenesen utálnak. Úgyhogy ezt így az összefüggés nem tudnám megállapítani, inkább olyan irányból közelíteném meg, azt, amit mondasz, hogy annak, hogy az utamon vagyok, annak van egy könnyedsége. És azáltal, hogy az utamon vagyok, és ragaszkodom ahhoz az úthoz, mert olyan erős a hívás, vagy a cél, vagy a kibontakozásnak az öröme azon az úton, hogy azon az úton, azért az útért hajlandó vagyok megküzdeni olyan hiedelmekkel, olyan mintákkal, olyan akadályokkal is, amikkel egy másik úton, ami nem az enyém, nem lennék hajlandó. Ezt most talán egy picit absztrakt, de hogy lehozzam így a praktikumra, nekem konkrétan a pénz, mint téma, az úgy vált valóban témává, akkor vált valóban témává, amikor ott hagytam a múlt is karrieremet, és átavonzsáltam főállású coach és tréner minőségbe. És előtte egész életemben, ahogy kezdtem is, hogy ez az ellentmondásos viszony, nagyon ellentmondásos viszonyom volt a pénzzel, nagyon tudattalan viszonyom volt a pénzzel, és nem gondolom, hogy valaha eljutottam volna az előző utamon belül, vagy az előző utam kapcsán egy olyan tudatossági szintre, mint ahol ma vagyok, és ez úgy jött létre, hogy egyrészt kénytelen voltam megugrani bizonyos léceket, azáltal, hogy egy másik utat választottam, azáltal, hogy azt az utat választottam, ami valóban az enyém, és ezen az úton rajta akartam maradni, tovább akartam menni. Tehát nem lehetett volna sikeres, nem lehettem volna én sikeres, mint vállalkozó, vagy mint coach, gazdasági szempontból, pénzügyi szempontból, hogyha nem ugrom meg azt a lécet a pénzzel kapcsolatban.
De ugyanakkor, hogyha jól értem, ez azt is jelenti, hogyha olyan dolgot csinálunk, amit igazán szeretünk, és tényleg valóban nekünk van kitalálva, akkor nem feltétlenül a pénz lesz az, ami meghatározó lesz abba, hogy valóban kitartsunk a célunk mellett, és valóban rajta maradjunk azon az úton. Tehát nyilván fontos a pénz, mivel mindenki abból él, de hogy talán, hogyha az ember rátalál az igazi, így, úgymond életfeladatára, vagy az arra, ami tényleg boldoggá teszi, akkor onnantól kezdve a pénz is valahogy az úgy jön, de nyilván már nem olyan meghatározó, mint mondjuk egy olyan környezetben, ahol mondjuk előtte boldogtalan voltál, és maximum csak a pénz miatt maradtál.
Igen, igen, tehát a saját utat, saját hivatást is abszolút, most ez nem jut eszembe más jobb szó, hogy el lehet rontani, de ezt idézőjelben mondom, azzal, hogyha a pénz kerül a fókuszba, most csúnya szót használva, el lehet kurvulni bármiben a pénztől hajtva. És igen, tehát a saját út az alapvetően nem a pénzről fog szólni, és ugyanakkor hát az egyensúly az egy nagyon fontos eleme ennek a történetnek, energetikailag is, meg hát egy valós földi életben élünk, tehát a pénz az egyszerűen gazdasági szükségletünk. És a különösen olyan hivatásoknál, különösen olyan saját utaknál, amelyek segítő jellegűek, azért azt lehet látni, hogy ez egy nagyon nagy akadály tud lenni. Az, hogy ez a kicsit ez a terézanya komplexus, az, hogy hát embereknek segítek, emberek lelkével foglalkozom, lehet ezért pénzt elkérni, vagy mennyit illik elkérni, mennyit lehet elkérni. Ez nagyon sok coachnak is úgy látom, hogy egy probléma, egy akadály, illetve más segítő foglalkozásban is azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit fel kell oldani ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljenek a dolgok, illetve hogy sikeressé tudjon válni az illető. Az a segítő, akár coach, akár pszichológus, akár bármilyen más, aki éhen hal, az már ugye nem fog tudni utána segíteni. Tehát ez egy ennyire egyszerűen, praktikusan is leírható dolog, de hát ugye ennek a belátása az ismét az az út, amit említettem, hogy nem csak kognitívan kell ezeket megérteni, hanem át kell menni azon az érzelmi áttörésen, ami aztán lehetővé teszi, hogy valóban a szemlélet meg tudjon változni.
Igen, és pont ezzel nekem is voltak gondjai még korábban, hogy mennyit lehet elkérni, és amikor azt vettem észre, hogy igazából többet is lehet elkérni, ugyanúgy kifizetik a többet is, és valahogy ezzel egy picit én azt tapasztaltam, hogy azok az embereket vonzott be, vagy hogy mondjam, akik, vagy úgyis azok fognak jönni, akiknek ez fontos, vagy szeretnének dolgozni, vagy még bőségtudatosabbak, tehát hogy valahogy olyan emberekkel fogsz egy idő után így érintkezni, és nem azokkal, akik megsértődnek, hogy miért kérsz el egyáltalán pénzt. És akkor ugye a szégyent keltik, amit mondtál, és ez nagyon megragadott engem, hogy minden, azt is kell szégyelnem, most idézőjelbe kell szégyellem, ha van pénzem, meg azt is szégyellem kell idézőjelbe, hogyha ugye nincs pénzem, és főleg valahogy így ez a magyar kultúránál is érzem, ez már ez lehet, hogy más kultúránál is így van, de hogy ugye ez a kelet-európai, hogy ez a kicsi mutyizás, kicsit ingyen, kicsit mi lenne, ha úgy csinálnánk, hogy, és azért azt gondolom, hogy nem mindenki ilyen, sőt, hál' Istennek, szerintem talán azért a többség nem ilyen, vagy azt szeretném hinni, de hogy lehet, hogy ezt a kulturális beállítódás, vagy egy ilyen közös hogy ilyen elfogadott normákat is így felül kell, vagy érdemes felülírni. És nekem még az jutott eszembe, hogy nagyon fontosat mondtál, hogy legyen egyensúlyban az anyagiak, és hogy engem még az érdekelne, hogy számodra mit jelent az egyensúly így ebben a kontextusban?
Uh-huh. Az egyensúly akármennyire spirituális kontextusban van ágyazva, ugye a belső lelki egyensúlyunk, ilyen-olyan, amolyan egyensúlyunk, az egyensúly az valójában egy elég praktikus dolog számomra. Tehát az egyensúly, ha már és pénz, a pénzzel kapcsolatban kérdezed, vagy úgy általában?
A pénzzel kapcsolatban kérdeztem eredetileg is, de igazából általánosságban is érdekel.
Mert a pénzzel kapcsolatban, meg hát egyéb dolgokkal is, de most így konkrétan így a pénzről szólva, egy elég praktikus dolognak látom én az egyensúlyt. És itt egy picit visszakanyarodok oda, amit az elején említettem, ugye ebben az ellentmondásos viszonyban nagyon gyakran ott van az, hogy ködösen látjuk azt, hogy mire van szükségünk, és mennyire van szükségünk. És az egyensúly nekem valahol itt kezdődik, hogy be tudom-e lőni, ki tudom-e mondani, fel tudom-e mérni azt, hogy valójában mire van szükségem. És ugye ez akkor fogom tudni, tehát ez egy egymásra ható dolog. Amint ezt fel tudom mérni, amint ezt ki tudom mondani, le tudom írni egy Excel táblába például, hogy én nekem ennyire van szükségem. Lehet egyébként, hogy ennél többet akarok keresni, mert lehetnek erre okaim. De hogy amúgy valójában erre van szükségem, ezzel boldog lennék, és amúgy ennél ennyivel többet szeretnék keresni, ez az én pénzügyi tervem mondjuk, vagy elképzelésem. Azt, hogy ki tudom mondani ezeket a praktikus számokat, hatni fog a hiedelemre, ami addig megakadályozott akár abban, hogy mondjuk egyensúlyban legyek pénzileg, illetve a hiedelemmel való foglalkozás meg vissza fog hatni arra, hogy mennyire tudom a praktikus szinteket megfogalmazni. Tehát az egyensúlynak számomra mondjuk pénzügyi szempontból ilyen aspektusai vannak, hogy mire van valójában szükségem, mi az, amit el szeretnék érni, ez nem biztos, hogy ugyanaz, és hogy mindezt milyen szemléletből teszem. És itt már elhangzott, azt hiszem, mindannyiunk részéről itt-ottam ott a bőség szó. Tehát, hogy milyen szemléletből hozok döntéseket, milyen szemléletből gondolok a pénzre, bőség szemléletből, vagy az úgymond szűkösség, vagy ínség szemléletéből. Amikor az alapvető hiedelem az, hogy sosincs elég, és sosem lesz elég, és most ez igazából mindenre érvényes, akár pénzre, akár örömökre, szeretetre, stb. Tehát ez a sosincs elég, mindig még jobban kell dolgozni azért, hogy valamennyi legyen, de az sem lesz elég. A szűkösség, ínség szemléletéből nem nagyon lehet egyensúlyt teremteni, és ugyanakkor a bőség szemléletű embernél sem azt történik, hogy nem kell erőfeszítést tennie, vagy nem kell megdolgozni a dolgokért. Egyszerűen más a kiinduló pont, más a belső valóságom arról, hogy elég valamiből, vagy már eleve van, vagy nincs, és sosem lesz. Ez egy picit ez a félig tele van a pohár, vagy félig üres, melyiket látom meg. Picit most megkérdelezem, hogy megválaszoltam a kérdésedet, mert belelendülök a válaszba, és így el tudok kanyarodni, úgyhogy nyugodtan szólj rám.
Igen, szerintem megválaszolta, tehát akkor, hogyha jól értem, az egyensúly valami olyat jelent, vagy ahogy én ezt értem, hogy egyrészt, hogy legyen tiszta a pénzhez való viszonyom, egyrészt, hogy ugye ezen dolgozzak, ez az egyik, a másik, hogy legyenek konkrét terveim, céljaim, hogy mi az, amit szeretnék, meg mi az, amire vágyom, és lehetőleg ezt egy ilyen bőség tudattal megspékelve, mert csak akkor lehet egyensúly, hogyha ez ementén gondolkozom a pénzről, nem pedig a szegénység tudatból, ami ugye azt mondatja, hogy hát, hogy sosincs elég. ha jól értem, akkor...
Igen, tök jól összefoglaltad, köszi Fruzsi, illetve még az általában véve az egyensúlyról, most így visszagondolok arra, amit az Ildi mondott az előbb, hogy ugye hálásnak lenni azért, ami van a pillanatért, meg ami jelen van az életemben, és ugyanakkor elhinni azt, hogy lehet más is, meg megérdemlek mást, meg kijárnak dolgok, meg lehetnek céljaim amellett, hogy hálás vagyok azért, ami van. Tehát általánosságban véve így ezt mondanám egyensúlynak. Ez egy tök jó megfogalmazása az egyensúlynak, hogy egyszerre jelen és jövőorientált lenni. Egyszerre tudom élvezni azt, ami van, egyszerre tudok hálás lenni, egyszerre tudom észrevenni azokat a dolgokat, amik jelen vannak az életemben, és közben tudok a jövőbe is tekinteni. Nem egy egyszerű zsonglőri művelet, de ez nagyon jól megtanulható, és azt gondolom, hogy ez adja azt a fajta belső egyensúlyérzetet, hogy úgy rendben vannak a dolgok.
Hát szerintem szuperül összefoglaltad ezt a gondolatot. Még az lenne a kérdésem, mert lassanként már a végéhez érünk a beszélgetésnek, hogy van-e bármi olyan gondolat még, ami benned maradt, és még nem hagytuk, hogy kibontakoztasd?
Fú, hát talán két dolgot mondanék így a végére. Ugye annak kontextusában is érdekében, hogy mit tehetünk, mit tegyünk azért, hogy így egyensúlyban legyünk, akár átlában lelkileg, akár pénzügyileg, és két dolog jut eszembe, ami talán még nem hangzott el ebben a formában. Az egyik az az, hogy a ragaszkodásokat és a félelmeket igenis eljön az a pont, amikor muszáj velük szembenézni, és muszáj őket valamilyen módon elengedni, illetve helyén kezelni, helyére rakni. A másik pedig a hálával kapcsolatos. Én egy kis házi feladatot adnék mindenkinek, aki hallgat minket. Ugye a hála az már elhangzott többször ma, hogy hálásnak lenni annak, ami van, és ennek nagyon fontos eleme az, hogy észrevenni. Észreveszem-e egyáltalán azt, ami van, mert hogy legtöbbször nem veszük észre, mert hogy legtöbbször az öröm és a boldogság és az egyensúly az olyan dolgokban rejlik, amelyek úgy jelen vannak rutinszerűen és szinte természetessé válnak az életünkben. A hálanapló, mint olyan, az egy nagyon egyszerű és nagyon könnyen abszolválható házi feladat. Biztos vagyok benne, hogy van, aki már csinált ilyet, vagy csinál aktívan. Aki meg nem, annak nagyon-nagyon ajánlom minden nap, reggel vagy este. Én ugye más az iránya. A reggeli hálanapló megteremti az alapot az adott naphoz, ad egy szándékot, egy alaphangot. Az esti hálanapló pedig inkább egy összegzése annak, ami történt. Én reggel szoktam, és az a lényege, hogy amiért most ebben a pillanatban vagyok hálás, nem amiért tegnap voltam hálás, vagy ami potenciálisan jövő héten fog történni, és jaj, de fogunk neki örülni, hanem ami most van, és lehet, hogy csak most, lehet, hogy csak annyi van, hogy de jó, hogy nem esik az eső, és ezért hálás vagyok. Vagy hálás vagyok azért, mert szép meleg lakásban élhetek. Vagy hálás vagyok azért, mert éppen nem fúrnak egy fél órája, és ez örömöt okoz. Vagy hálás vagyok azért, mert lehetünk együtt a családdal. Vagy hálás vagyok magamnak azért, hogy bátor vagyok, hogy beleállok dolgokba, hogy nem ragaszkodom a perfekcionizmushoz például már. Tehát a hálanapló az ennyire egyszerű, és a spektrumon nagyon sok mindent fel lehet sorakoztatni, a végtelenül legalapvetőbb tényezőtől kezdve az életünkben az egészen nagy mérvadó történésekig. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, leföldel, behoz a jelenbe, és teljesen más hangulatot, belső hangulatot fog teremteni, érdemes rendszeresen csinálni, és amikor éppen elfelejtődik, vagy nem csinálod, akkor egyszerűen elkezdeni újra. Nincs ebben semmi extra. Úgyhogy részemről így azt hiszem ennyi elég is.
Hú, hát ez szuper feladat, ezt most lehet, hogy be is fogom vezetni. Egyébként ezt már régen csináltam, de aztán valahogy, na mindegy, nem csináltam, de azt hiszem, ezt most ez egy jó üzenet, hogy ezt így meg kellett, vagy ezt így jó, hogy meghallottam. Szóval köszönjük szépen, és mindenkit bátorítanánk, aki hallgat minket, hogy próbáljátok ki, mert szerintem ez egy szuper gyakorlat. Ildi, neked van-e még bármilyen kérdés, gondolat, bármi?
Na csak arra akartam reflektálni akkor két kommenttel. Az egyik a hálanapló gondolata, ami szerintem egy tök jó dolog, és én is csináltam egy időben, csak hát kicsit belelustultam így esténként, és már nem vezetem. Viszont minden este és minden reggel úgy kelek, és úgy fekszem, hogy szánok rá egy 5-10 percet, hogy átgondoljam az adott napot, hogy miért vagyok hálás. Ugyanígy reggel is, tehát nem telefonnyomkodással indítsuk a napot, hanem ez egy hasznos dolog arra, hogy kicsit így pozitív energiákat rakjunk bele az napunkba. És ami szerintem nagyon fontos, és visszareflektálva arra, amit mondtál, a egyszerre jelenre és a jövőre orientálódni a hála kapcsán, hogy nyilván értékeljük azt, ami van, de ugyanakkor el is higgyük azt, hogy kaphatunk többet, vagy több is jár nekünk, és értékesek vagyunk, hogy ezek mind olyan dolgok, amik nem bonyolultak, tehát a mai világban az eléggé túl van misztifikálva, de ugyanakkor, hogyha ezt ténylegesen elhisszük, és érzelmeket társítunk hozzá, akkor tud működni. És ezt saját tapasztalatból mondom, mert az én életem is akkor kezdett el igazából fölfele ívelni minden irányba, amikor már tényleg nem csak úgy elhittem, hanem hogy őszintén elhittem, és volt benne érzelem is abba a társításba, és ez ugyanúgy igaz a bármire, amit szeretné elérni az életedbe. Hívhatjuk ezt vonzás törvényének is, de igazából mindennek ugyanaz a titka, hogy tényleg őszintén meglegyen bennük a hit azzal kapcsolatban, hogy valami elérhető.
Jó, én annyit még erre tudok reflektálni, arra, amit az Ildi mondott, hogy igen, ezért szoktam én azt javasolni, hogy ha valaki írja, amúgy fejben is tök jó, de ha valaki írja, akkor az minden mondat úgy kezdődjön, hogy hálás vagyok azért. Tehát megteremteni azt a pillanatot, azt az elegendő időt mindegyik tényezőnek, mindegyik tételnek, hogy tudjon mellé érzést társulni. Ez tök jó, hogy így behozta az Ildi. A másik meg, hogy 10 dologgal, tehát minimum 10 dolog kerüljön a hálanapróra, és ez először minden nap, és ez először nehéz lehet. De érdemes erőltetni, és nem baj, hogyha ismétlődnek a tételek, de ugyanígy hálás vagyok azért, mert, és ezt így rutinszerűen vinni, és érezni, és belemerülni egy 2-3 percnél, nem is tovább.
Na, ez egy szuper gyakorlat, köszönjük szépen, ez jó is, hogy mondtad, mert még ez lett volna a kérdésem, hogy nem baj-e, hogyha ismétlődik, de akkor ezek szerint nem, és akkor még pluszba jó, hogyha ugye érzelmeket társítunk hozzá. Szóval Ingrid, nagyon köszönjük a mai beszélgetést, én rengeteget tanultam, és azt hiszem, ugye ez egy végtelenített út, ami az önismeret felé vezet, vagy irányába, vagy nem is tudom, vagy rajta állunk, nem is tudom, hogy jó ezt így térben elhelyezni, de talán mindegy is. Szóval, hogy nagyon köszönjük szépen a mai beszélgetést. Az lenne még a kérdésem, hogy ha valaki szeretné veled felvenni a kapcsolatot, akkor azt hol tudja, milyen fórumon?
Igen. Szinte minden fórumon elérhető vagyok. Egyrészt a weboldalam www.theflowhouse.com pénzügyekkereskedelem.eu, ez egy angol neve van a weboldalamnak, de természetesen van magyarul is. E-mailen elérhető vagyok ingrid@theflowhouse.eu, illetve Facebookon a szintén meglepő módon The Flowhouse Facebook oldalon, úgyhogy nagy szeretettel várok bárkit és mindenkit, aki szeretne pénzzel kapcsolatban, vagy bármilyen módon az önismeretével előre haladni. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagyon jó volt veletek beszélgetni erről a hiperizgalmas témáról.
Hát köszönjük mi is azt, hogy elvállaltad, és hogy megosztottad az értékes gondolataidat velünk. Én mindenkit bátorítanék, aki szeretne ezzel a témával foglalkozni, vagy önismeret, vagy bármi, hogy nyugodtan keresse Ingridet, szerintem jó kezekbe fog kerülni. Hogyha velünk szeretnétek felvenni a kapcsolatot, akkor azt a Válaszd az Egyensúlyt Facebook oldalon tudjátok, nyugodtan írjatok kommentet, vagy akár e-mailen is kereshettek minket a Válaszd az Egyensúlyt, az infokukat válaszdazegyensúlyt.hu e-mail címen, oda is nagyon szívesen várjuk a visszajelzéseiteket, a gondolataitokat. Köszönjük szépen, hogy ma velünk voltatok, és 2 hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!
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 Reméljük tetszett a Válaszd az Egyensúly podcast adása.
Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és osszátok meg az ismerőseitekkel.